Mert a testvérem, bizonyságtételem alapigéről az előbb hallott ige szakaszból az utolsó mondatot olvasom, ahol Jézus ezt mondja a Máté evangélium a 10. részének a 42. versében. Bizony, mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát. Amen. Szeretett testvéreim, az elmúlt egyik vasárnapunkon is szó volt arról, hogy vajon mi a kereszténység, és vajon mi az emberiesség, idegen szóval humanizmus, és sokszor felvetődik az a kérdés gondolatban, a mieinkben is biztosan, beszélgetésekben és nyilvános véleményformálásokban, véleményalkotásokban is, hogy fontos, jó a kereszténység, de vannak, akik egyrészt úgy fogalmazzák meg, hogy annyiban, amennyiben az emberséget szolgálja, és vannak, akik szinte saját vallásukként élik meg, hirdetik és tanítják a humanizmust, az emberszeretetet, a filantropizmust, az, hogy minden lehető helyzetben segítsen egymáson, egymásnak és önmagán is az ember. És ehhez a kérdéskörhöz tartozik az is, ami szintén sokszor napirenden van, hogy a bibliai értékek, vagy a keresztény értékek, azok mit is jelentenek, azokat kik is követik és kik is követhetik, vajon mennyiben jelentik az alapját egy-egy közösségnek, kisebbnek és nagyobbnak, vajon mi áll ellentétben a keresztény értékekkel, mi felel meg azoknak, kik azok, akik azt mondhatják, hogy ők követik a keresztény vagy a bibliai értékrendet, és kik azok, akik támadják azt, akik ellene vannak, akik nem értenek egyet azokkal, és én azt gondolom, hogy ez az egész kérdéskör sokszor olyan szétválaszthatatlan kérdéseket és válaszokat szül, és sokszor nem vagyunk tisztában azzal, hogy akkor amit teszünk, ahogyan érünk, vagy ahogyan válaszolunk, vagy ahogyan kérdezünk akár, az megfelele a jézusi tanításoknak, a bibliai tanításoknak, a keresztény értékeknek, vagy pedig egyszerűen csak így élünk, így gondolkodunk, ezt tanították nekünk, így neveltek minket, és ezért így éljük emberségesen az életünket. Visszatérve még az előbbi gondolatra, hogy hányan követik a keresztény értékeket, a bibliai tanításokat, azt persze nagyon nehéz megmondani, épp azért is, amiről most beszélünk egyáltalán, erről a kérdéskörről, hogy végül is ki mennyire felel meg, ki gondolja azt, hogy követi, ki tettekben és életében is megvalósítja a bibliai tanításokat, képviseli a keresztény értékeket, ki pedig csak úgy meggondolatlanul élve az életét, mégis hasonlóképpen él, azt azért hozzátehetjük, hogy sok ellensége van a bibliai tanításnak, hogy sok ellensége van a keresztény értékeknek, hogy sok ellensége van a jézusi tanításoknak, és Jézus küldetésének az egészen biztos, hiszen vannak, akik ezt hirdetik is, hogy ők szemben állnak azzal, amit Jézus képvisel, amit Jézus tanít, amire Jézus példát adott, és sokan vannak, akik ezt hivatásszerűen teszik, mások pedig egyszerű közönyösséggel, közömbösséggel, vagy fásultsággal fogadják a Biblia tanításait, és róluk is azt lehet elmondani, hogy szemben állnak mindazzal, amit a Szentírás bizonyságtétele képvisel, és hirdet nekünk is. Nagyon sok ága bogas, nagyon sok területe van az egész életünkre kiterjedően természetesen ennek a kérdéskörnek, hogy akkor életünk során a családban, a hivatásban, vagy a baráti körben, vagy a pihenésben éppen, akár a szórakozásban, hogyan tudjuk megvalósítani a bibliai értékeket, hogyan tudunk megfelelni a jézusi tanításoknak, és érdemes is mindegyikről szót ejteni, mindegyikben egymást segíteni, a beszélgetések során a válaszokat kiérlelni, figyelve az ige szavára. Most az előbb Jézustól hallott mondatokban kifejezetten a befogadásnak a kérdésköréről van szó, amit anélkül, hogy túl dimenzionálnánk, túl ragoznánk, mindannyian tudjuk, hogy napi renden van ez is, nem is csak napi renden, hanem évrenden, hiszen évek óta nagyon sokszor hallunk erről a kérdéskörről, hogyan lehet, hogyan kell, mennyire nem kell, hol a határa annak, hogy egyik ember befogadja a másikat. Anélkül, hogy én most itt venném a bátorságot ahhoz, hogy erre a sokszor átpolitizált kérdésre választ adnék, szeretném mégis a jelenlévők figyelmét ráirányítani néhány különbségre, ami a közbeszédben és ami Jézusnál olvasható. Az első, amit mindenképpen meg kell állapítanunk, hogy a keresztény embernek, a keresztény életnek, a bibliai értékeknek, bárhogyan is fogalmazzuk, tehát mindezeknek természetesen többeknek kell lenniük emberi szokásoknál. Egészen biztosan így van ez, hiszen Jézus életében is megvolt már, vagy talán még inkább gyakorolták azt a bizonyos legendás keleti vendégszeretetet, amire a bibliai történetekben, az ószövetségi történetekben is, de Jézus beszédeiben is, az újszövetségi gyakorlatban is többször is példát találunk. Tehát Jézus nagyon is jól tudta, hogy mi is az a keleti vendégszeretet, amihez hozzájött már akkor is az ószövetségi szokásokat követő zsidó gyakorlat a vendégek fogadására nézve. Ezt is szóvá tesz Jézus, nem egyszer, amikor vele nem teszik meg azt, amit a zsidó vendégszeretet megparancsolt, megkövetelt volna. Tehát, amikor Jézus a befogadásról beszél, akkor egészen biztosan nem arra hívja fel a kortársai figyelmét, hogy tehát akkor gyakoroljátok a keleti közmondásosan híres vendégszeretetet, mert azt megtették anélkül is. Ő mégis beszél a befogadásról, és ezért lehetünk biztosak abban, hogy többről beszél tehát ő, mint amit a kialakult és az akkori világban is gyakorolt vendégszeretet jelentett. És itt hozzátehetjük, hogy egészen biztosan többről van szó Jézus tanításában, mint amit úgy nevezhetnénk, vagy fogalmazhatnánk, mint a modernkori udvariasság, amit mi is gyakorolunk, amit nekünk is tanítottak, amit mi is átadunk az utánunk jövőknek, a kisebbeknek, a felnövekvőknek. Egészen biztosan Jézus többről beszél, mint emberi illemszabályok gyűjteményéről, azoknak a gyakorlatáról, hanem ő arról beszél, ami az igazi befogadást jelenti, és erre mindjárt vissza is térünk. Csak hadd tegyük hozzá azt, hogy azzal együtt is, hogy az emberiség együttélési szabályai kialakultak, talán különbözőképpen, de a lényege mégis mindegyiknek az, hogy szeressük egymást, ne ártsunk egymásnak, fogadjuk be egymást rövidebb, hosszabb időre, mégis kitermelte és újra termeli ez az emberi magatartás is, vagy ez sem akadályozza meg, úgy is fogalmazhatjuk, például a hamis békére törekvést, amikor azt jelenti, hogy mindenki nyugodjon bele abba a békesség érdekében, hogy az igazságot nem lehet érvényre juttatni, hogy nem lehet közös megállapodásra, megegyezésre jutni, hogy különbözők maradunk és szétfelé húzunk, de a hamis békesség érdekében ezt ne tegyük szóvá, hanem éljük azt a hamis békességet, ami nem az igazi, amit értünk, érzünk mindannyian belülről, és mégis rendeljük ennek alá akár az igazságot, és akár a valódi békességet is. A másik pedig, ami modern kori törekvés, a pacifizmus, ami pedig a teljes fegyvertelenséget, a békességnek azt a formáját hirdeti, hogy mindenféle harcot nélkülözön és mellőzzön az emberiség, és miközben ezeket a modern tanításokat is népszerűsítik és átéljük, eközben éppen néhány verssel korábban Jézus arról beszél, hogy ő nem békességet hozott erre a földre, hanem azért jött, hogy szembeállítsa egymással egyik embert a másikkal, ami természetesen nem azt akarja mondani Jézus, hogy gyűlölködjön az ember, hogy haragudjon, hanem azt mindenképpen hangsúlyozza azért, hogy a saját elveit, a saját igazságát és legfőképpen Isten igazságát ne áldozza fel semmiféle humanista tanításnak az oltárán. Ez az egyik tehát, amit a Jézus szavai alapján hangsúlyozhatunk, hogy egészen biztosan több az, amit ő adni szeretne, egészen biztosan több az, amit ő elvár a követőitől, mint az általános illemszabályok, udvariassági szabályoknak a megtartása. A másik pedig, ami nagyon jelentős különbség, az emberi magatartásban is felelhető motivumok és Jézusnak a tanítása között, ezért is hallhattuk az utolsó mondatát kétszer Jézusnak, amikor azt mondja, hogy aki megteszi azt, amire ő tanít bennünket, az semmiképpen nem fogja elveszíteni jutalmát. És úgy érzem, hogy nagyon hangsúlyos ez a szó, hogy Jézus jutalomról beszél. Aki Istennek engedelmeskedik, aki Jézus tanításai szerint él, aki alárendeli az életét őneki, az annak jutalmat ígér Jézus. És azt gondolom, hogy van egy másik szó, amit ma nagyon gyakran használunk, amit nagyon sokszor szem előtt tartunk, ez pedig a haszon, és a sokaknak a fejében talán ez a kettő, tehát a haszon és a jutalom, az összekeveredik, és nagyon sokszor a haszonlesés is úgy állítják be, mint ami nemes cselekedeteknek a sokasága, és amiért majd jutalmat érdemelnek, holott egyáltalán nem arról van szó, hanem haszonlesésből követnek el bizonyos dolgokat, tesznek meg bizonyos dolgokat, úgy állítják, úgy rendezik be az életüket, hogy minél több haszonhoz jusson, és ezt nekünk Jézus tanítása nyomán szabad és kell is elkülöníteni, elválasztani, és igen, ha kell, akkor szembeállítani azzal, amiről ő beszél. Tudnék, a haszon, ami jelen van mindannyiunknak az életében, az például jelenti a viszonosság elvét is, annak a megvalósítás, annak az alkalmazását. A viszonosság, ami azt jelenti, hogy én most teszek valami jót, én most teszek valami nagylelkűt, én most nem tudom, engedékeny vagyok, én most a másikra is tekintettel vagyok, annak az érdekében és annak a reményében, hogy amikor majd erre nekem lesz szükségem, akkor a másik ember is megteszi velem ugyanezt. Engedékeny lesz, elnéző lesz, nagy lelkű lesz, jót tesz, vagy a befogadásról beszél Jézus, befogadom, hogy majd ő is befogadjon engem, ha szükségem lesz rám. A haszonhoz hozzátartozik természetesen, mint motivum, mint motiváló erő, a megtérülésnek az elve, és ennek a számontartása, és ennek a mérése, és a kimutatása is, hogy amit teszek tehát, az így vagy úgy, az megtérüljön. Nehogy ráfizessek, hanem a végén azért mégis pozitív legyen a szaldó, és elmondhassam önmagamat is megdicsérve, hogy azért mégiscsak ügyesen éltem az életemet, hiszen nekem több hasznot hozott az életem, mint amit adtam másoknak. És a haszonhoz hozzátartozik még, hogy az emberi számításoknak a következménye lesz, és ezért mindig is kérdéses, hogy jól számított-e az ember, akár egyedül, akár egy emberi közösség, jól kalkulált-e, jól mérte-e fel a körülményeket, a jelenlegieket is, amik majd bekövetkeznek. És azért, mert jól kalkulált, azért, mert jól számított, azért bekövetkezik-e majd ez az előbb említett pozitív szaldó, vagyis tényleg haszonhoz jut-e. És nagyon jól tudjuk, hogy az ember sokszor elszámítja magát, hogy az ember nem tudja sokszor belekalkulálni a jövendőbeli változásokat a saját tervében és azok végrehajtásába, és ezért bizony a haszonról ki kell mondanunk, hogy a haszon az sokszor elmarad. Az nem gyűjthető be, azt nem kapjuk meg. És bizony az ember, az egyes ember, a közösséget veszteség érhet és veszteség éri, mert nem jön be az a haszon, ami kikalkulált, amire számított. És ezzel, most már tényleg így kell mondanunk, ezzel szemben viszont a jutalomról, amiről Jézus beszél, mit is mondhatunk el? Elmondhatjuk, hogy aki Jézus tanítása szerint él, és ezt a jutalmat akarja csupán elfogadni, és lemond a haszonelvűségről, és a haszonnak a hajhászásáról, és arról, hogy majd elmondhassa élete bizonyos szakaszai végén, vagy a legvégén is akár, hogy mégis ügyes voltam, mert több hasznot hozott nekem a magatartásom, mint amennyit elvitt. Tehát, aki Jézus tanításai szerint él, az nem a viszonosság elvét alkalmazza, hanem az önzetlenségnek az elvét, ha úgy tetszik, de még inkább gyakorlatát. Tehát nem azt nézi, hogy majd ő is visszakapja, hanem azt nézi, hogy Jézus ezt parancsolja, ezt tedd, így fogad be a másikat. Erről is beszél Jézus, amikor vendégeskedik, hogy olyanokat hívtok vendégségül, akik majd visszahívnak titeket. Ez az emberi magatartás. Ez az elvárató az embertől. De Jézus azt mondja, hogy olyanokat hívjatok, akiktől nem várható, hogy visszaadják majd a vendéglátást, vagy talán még finomabb étkezés is, mint amit ti rendeztetek neki. Tehát az önzetlenség az első, aki a Jézus által kitűzött jutalmat tartja szem előtt, az önzetlen, amikor a többi emberrel való magatartásáról gondolkodik és cselekszik. És bizony ki kell mondani, hogy aki Jézus tanításai szerint él, annak az élete igenis lehet ráfizetéses. A haszon szempontjában, az előben tettünk, abból a szempontból nézve, aki Jézust követi, annak az élete lehet ráfizetéses, lehet veszteséges, hogy többet ad, mint amit visszakap, hogy többet áldoz, mint amire számíthat, hogy majd a többiek áldoznak rá, de el tudja viselni ezt a ráfizetést, ezt a veszteséget, mert nem a hasznot tartja szem előtt, hanem azt a jutalmat, amiről Jézus beszél. És harmadszor pedig párhuzamban az előbb mondottakkal, hogy a hasznot azt nem mindig tudja az ember realizálni, bezsebelni, elkönyvelni, megtartani, lehet veszteséges az élete. Erről a jutalomról, amiről Jézus beszél, egészen biztosan elhihetjük és ráépíthetjük az életünket, hogy az biztos. Az a jutalom, amiről Jézus beszél, amit Isten ígér nekünk, azt egészen biztosan megkapjuk, éppen azért, mert azt nem emberi garanciák védelmezik, írják körül és számítják ki, hanem azért, mert azt maga a Szent Háromság Isten garantálja, azt a jutalmat, amit Jézus ígér azoknak, akik az ő tanítása szerint élnek. Szeretett testvérem, azt gondolom, hogy ezek a különbségek segítenek nekünk eligazodni a mindennapjainkban is, és feltehetjük magunknak a kérdést, hogy most ezt, amit tervezek, vagy amit a többiek elvárnak tőlem, hogy megtegyem, kimondjam, vagy úgy határozza, ezt haszonlesésből teszem-e, bármennyire is nem túl szép ez a szó, talán sokan kerülik is, és mégis az őszinteséghez hozzátartozik, vagy pedig azért teszem, mert arra a jutalomra vágyom, azt tartom szem előtt, amit Jézus megígért, amiről Pál apostol olyan szépen tesz bizonyságot a Filippi levélben, és amiért bizony Pál apostol is igencsak veszteséges, igencsak ráfizetéses életet élt, mert nem hasznot akart húzni az életéből, hanem a mennyei jutalmat tartotta szem előtt. Nekünk is szabad tehát megkérdezni, hogyan, miért cselekszünk, hogyan, miért éljük az életünket, mi az, amit követünk, és akár éppen ma is eldönthetjük, hogy általában is mit szeretnénk tenni, általában is mire építjük az életünket, általában is mihez igazodunk, ahhoz a haszonleséshez, amit a világ, a körülöttünk lévő emberiség gyakorol, sokszor ugyan nemes köntösbe öltöztetve, vagy pedig, amiről Jézus beszél, és azt a jutalmat, amit ő ígér, azt akarjuk-e elfogadni. És befejezésül, mint egy harmadikként tegyük hozzá, hogy Jézus az előbb hallott igében, mindegyes mondatában azokról beszél, azoknak a befogadásáról, azoknak a megsegítéséről, a pohárvíz, a friss vízről is, akik az ő követői, akik az ő tanítványai. És ezzel még inkább hangsúlyozza nekünk is azt, aki az ő követőinek valljuk magunkat, hogy egymásra legyünk tekintettel mindenek előtt, és egymás segítsük, igen, ha kell, akkor a testi szükségekben is, a lelkiekben mindenképpen, hogy tudnék a haszonlesés helyett az ő jutalmának az elnyerése reménységében élhessük az életünket. És befejezésül pedig azt mondhatjuk el, Jézus tanítványait, akik megértették, ahogyan, amit ő tanított nekik, és a saját életüket, az egy Júdást kivéve úgy élték, hogy tényleg példát adtak arra, hogy a világi hasznot követték-e, vagy pedig a Jézus által említett és megígért és kilátásban helyezett jutalmat, és mindegyik tanítványáról azt mondhatjuk el, az előbb már Pál apostolt említettük, hogy ők félretették a hasznot, a világi hasznot, az emberiesség, a humanizmus az udvariasság által elérhető hasznot, és csak azt tartották szem előtt, amire Jézus tanította őket, és amit ő megígért nekik. És egészen biztosan, ha ők ezt meg tudták tenni, azok között a körülmények között, amit a római birodalom jelentett akkor, nekünk is szabad lehet és kell is így élnünk a mai, a modern viszonyok között, amiben nekünk adatott élnünk. Ne felejtsük el, amikor a kicsiket vagy másokat tanítunk illemszabályokra, helyes viselkedésre, mindig elmondani és mindig hozzátenni. Mi azért, mert Jézus így tanított minket. Amen.